Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával a Trend FM-en.
Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Környezetvédelmi termékdíj esetében jó pár változásra kell számítanunk, és lesz még itt DRS téma is, és ezúttal is a szakértő vendégünk itt a stúdióban, Varga Katalin. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszöntöm a hallgatókat, szia, köszönöm a meghívást.
Szerintem vágjunk is bele, mert hogy nagyon sok minden történt tavaly év végén, idén év elején. Például a jogszabályi változások tekintetében, ami a környezetvédelmi termékdíjat illeti.
Így van, jelentős jogszabályváltozás történt ennek vonatkozásában, mégpedig az, hogy azok a termékek, amik EPR kötelezettség alá is estek, ugye a 2024 évet tekintve, illetve 23-ból kétnegyed évet tekintve dupla adminisztrációs teher volt a vállalkozásokon, azok most kikerültek teljes mértékben a termékdíj kötelezettség alól, így a termékdíj kötelezett termékek maradtak az egyéb vegyipari termékek, az egyéb műanyag termékek, illetve az egyéb kőolaj termékek. Csomagoló eszközök, anyagok vonatkozásában, ami az egyéb műanyag termékek alá besorolásra került, azok pedig a hortasak kategória, tehát aki érintett volt eddig hortasakkal, és csomagolásként alkalmazta nyilván őket, azoknak át kell sorolni ezt a terméket a csomagolásokból, a klasszikus csomagolásokból, az egyéb műanyag termékek alá, tehát számukra megmaradt a termékdíj kötelezettség. Az EPR kötelezett termékek köre pedig ugye egyértelműen megmaradt, ezt tovább nem bővítették a jogszabály módosítással, viszont hozott néhány mondjuk úgy kedvező változást is a jogszabályok módosítása. Többek között azt a mondjuk úgy örömteli eseményt, hogy az őstermelőknek, illetve a kistermelőknek, akik minden jogszabály szerint annak minősülnek és megfelelnek ugye a jogszabályokban rögzített feltételeknek, számukra lehetőség nyílt arra, hogy évente egyszer nyújtsanak be adatszolgáltatást a MOHU fele, illetve évente egyszer kell teljesíteni a befizetési kötelezettséget. Ez ugye számukra könnyebbség. Aztán, ami még komoly változás volt, hogy az EPRD fizetési kötelezettségek kapcsán az alacsony összegű számlák gyakorlatilag megszűnnek, az 1-2 forintos számlák, amiket ugye így sokszor felhoztak az ügyfelek, hogy miért van ez, hogy ennyire ilyen 1-200 forintokat, meg pár forintokat utalni kell, ugye jelentős banki költséggel. Na most az új jogszabály értelmében, vagy a módosítás értelmében ezeket is megszüntetik, illetve racionalizálták, és 1000 forint lett gyakorlatilag a korlát, ami fölött majd a számlákat ki fogják állítani. De azt gondolom, hogy ez is egy jelentős változás. Ami nagyon komoly változás, és nagyon nagy terhet fog róni majd egyébként a vállalkozásokra, főként azokra a vállalkozásokra, akik eddig nem foglalkoztak az EPR kötelezettséggel, az összességében az lesz, hogy április 1-től hatályba fog lépni az a módosítás, ami alapján gyakorlatilag az EPR kötelezettségek elmulasztása, illetve maga a regisztráció elmulasztása, a hibás, hiányos adatszolgáltatások, nem valós adattartalmú adatszolgáltatások szankcionálásra kerülhetnek a hatóság által. Valószínűleg erre megvan már egyébként a szükséges tervezet, ami alapján ezeket az ellenőrzéseket el fogják végezni, úgyhogy azt gondolom, hogy itt minden vállalkozásnak időszerű, hogy áttekintse a saját tevékenységét, és próbálja megállapítani, hogy szüksége van rá, vagy nincs szüksége, hogy regisztráljon az EPR kötelezettségre.
Tehát ennyi, eddig volt a türelmi idő, mindenkinek
van,
volt ideje
megtanulni. Egy meglehetősen hosszú türelmi idő volt. Tehát mondhatjuk, hogy egész hosszú időt adtak arra, hogy mindenki ezt úgy felmérje magába. Nyilván az induló vállalkozások már így indulnak bele, hogy ugye ezt fel kell mérniük, hogy erre szükségük van vagy sincs. A régebb óta működő vállalkozásoknak pedig ugye célszerű már 23. július 1-e időszaktól áttekinteni gyakorlatilag visszamenőlegesen, és természetesen azoknál a vállalkozásoknál, akik érintettek és még nem regisztráltak, de úgy veszik észre, hogy már 23. július 1-től kellett volna, ott felhívnám a figyelmet a termékdíjra, ugyanis hiába mondjuk úgy idézőjelbe szűnt meg bizonyos termékkör kategóriákra, ennek ellenére az általános elévülési időn belül, tehát az 5 éves elévülési időn belül a NAV ugyanúgy ellenőrizhet termékdíj kötelezettséget is.
Mennyire mennyire jellemző egyébként a magyar vállalkozásokra, hogy megértették, felfogták, alkalmazkodtak, ugye most már megint nagy tapasztalatotok van ebben, és emlékszem az elején, amikor beszélgettünk erről, azért voltak kihívások.
Hát a kihívások most is megmaradtak. Tulajdonképpen tapasztaljuk, hogy a vállalkozások tudnak róla, de nagyon bizonytalanok. Ugye nyilvánvalóan nem véletlenül szoktuk azt javasolni, hogy ne a könyvelőket terheljék ezekkel a kérdésekkel, mert hogy egy külön szakterület, tehát mindenképpen javasoljuk, hogy egy komoly átvizsgáláshoz, illetve egyáltalán, hogy meg tudjuk állapítani a kötelezettséget egy vállalkozásnál, vegyenek igénybe szakértői segítséget.
Muszáj. A könyvelőknek egyébként is nagyon sok dolga van, és nagyon sok friss jogszabállyal, mindenfélével nyilván éves szinten tisztában kell lenniük, ugye mik a változások. Hogyha még ezt is be kell emelniük a tudástárba, hát szóval ez tényleg egy olyan szakterület, és az a legfurcsább az egész, hogyha valaki nem vesz igénybe megfelelő szakembert, akkor nagyon könnyen beleszaladhat ezekbe a bírságokba, amit mondasz, és most már nincsen türelmi idő, nincs félrenézés.
Így van. Így is egyébként azt kell mondjam, hogy számos olyan tapasztalat van, amikor egyéb iránt megpróbáltak megbirkózni a feladattal, könyvelő segítségével, vagy saját maguk, viszont be kellett látni, hogy komoly hibákat követtek el, és ugye a jogszabálynál van egy érdekesség az EPR vonatkozásában, hogy az előző évit például a 24 évre vonatkozóan, hogyha valaki hibákat vél felfedezni, március 31-ig módosíthatja, utána nincs rá lehetősége. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha ebben a határidőben a feltárt hibákat nem módosítja, és nem teszi rendbe gyakorlatilag ezeket a dolgokat, akkor bizony az április 1-e utáni ellenőrzéseket követően, ha a hatóság tárja föl, az beleeshet ebbe a bírságolási kategóriába, úgyhogy célszerű mindenképpen azoknak is javasolni szoktuk, akik egyébként megcsinálják maguk nyilván, de egy ilyen átvilágítás szerintem eléggé időszerű mindenkinek, mert lehet, hogy jó szándékulag és jó hiszeműleg elkezdte csinálni, viszont nem biztos, hogy mindenbe 100%-ig jól dolgozott, jól teljesített.
Amikor megkapsz egy ilyen anyagot, akkor mit gondolsz?
Amikor megkapok egy olyan anyagot, egyébként jellemzően most sokan vannak, akik kérik az átvilágítást, és tárunk is fel jelentős hiányosságokat, akkor azt szoktam gondolni, hogy igazából jó, mert ők azok az ügyfelek, akik egyébként ezzel már komolyan elkezdtek foglalkozni, a kötelezettségeiket teljesíteni szeretnék, és egyébként bele szeretnének állni ebbe az egész rendszerbe, viszont látszik, hogy nincs meg hozzá kellő szaktudás, ami nyilván számukra nem felróható, tehát egyáltalán nem azért mondom, és nagyon-nagyon örülnek a szakértői segítségnek, és azt tapasztaljuk, hogy igazából nagyon hálásak érte, hogy a későbbiek belevesszük a vállukról a terhet, és nekik ezzel nem kell tovább foglalkozni.
Elég egy évben egyszer, hogyha így átnézitek a leadások előtt az anyagot, vagy ez hogyan szokott előfordulni?
Hát alapvetően, aki az elejétől fogva beleállt ebbe, és most jellemzően sokan jönnek felülvizsgáltatni, hát ott, ha feltárunk hiányosságokat, akkor ugye sokszor van meglepetés, hogy erre nem gondoltak, arra nem gondoltak. Viszonylag hosszú ideig tart egy ilyen anyag átvizsgálása, tehát nem 10 perc az egész. Nyilván le kell tisztázni, körbe kell járni, minden kérdésre választ kell kapni, ami felmerül az adatszolgáltatások kapcsán, tevékenységek kapcsán, és ilyenkor nagyon gyakran kiderül, hogy sok minden kimarad belőle, és hát nem is a mi meglepetésünk a nagyobb nyilván, hanem általában a minket felkeresők meglepetése a nagyobb, hogy valóban erre se gondoltak, arra se gondoltak. Ezt nem értették, ezt nem jól számolták, tehát voltak már ilyen hibák, és tényleg nagyon hálásak érte, hogyha ebbe segítünk, hogy ezt rendbe tesszük, mert hát nyilván most április 1-e után azért komoly anyagi vonzata lesz ennek.
Most még viszonylag időben vagyunk, ugye a könyvelők sem különösebben szeretik, ha nem tudom, 20-a előtt egy nappal esnek be a kedves ügyfelek, és adják le az anyagot, hogy holnap páfa van, és akkor gyerünk, csináljuk meg. Szóval ez az, amitől ők nagyon rosszul vannak. De nálatok mi a határidő, aminél azt mondod, hogy még optimálisan beleférnek a határidőbe, és akkor forduljanak a szakértőkhöz?
Előfordulnak ilyen dömping időszakok, tehát amikor úgy tényleg csőstől jönnek, de én amondó vagyok, hogyha úgy szeretné valaki átvizsgáltatni, hogy a közelgő kötelező határidő, tehát is 20 lesz a következő határidő, akkor azért legkésőbb tényleg április legelejéig keresse meg a társaságunkat, mert addig még van esélyünk ezt megcsinálni. Viszont, hogyha azt szeretné, hogy megnézzük, és még javítsunk is bele, akkor az ugye március 31-es határidő, úgyhogy ott meg inkább azért március eleje, de ha most hallgatnak minket, akkor azt javasolom, hogy minél előbb.
Így van, és onnantól kezdve pedig gondoljanak mindenre, és, igen, és tényleg amennyire lehet próbálják meg magukévá tenni ezeket a jogszabályokat, kötelezettségeket, mert nagyon komoly bírság lehet belőle. Menjünk egy kicsit tovább igazából a DRS-re, mert hogy ott is lesznek, vannak változások, gyártókat érintőleg fontosabb változások.
Így van, az egyik legeslegfontosabb változás, hogy ott viszont lejárt az abszolút türelmi idő. Nem is adtak olyan hosszú időt, tegyük hozzá, mint az EPR kapcsán. Ott január 15-től már életbe lépett a jogszabályi rendelkezés, miszerint aki nem regisztrált gyártóként és első forgalomba hozóként, ott bizony már bírságolhatnak, szankcionálhatnak. Itt azért különösen fontos kiemelni azt, hogy regisztráljanak és kezdjék el a termékregisztrációkat, aki eddig véletlenül nem tette meg, mert ugye az egyik hatása ennek a szankciónak az, hogy megtilthatják a forgalmazását egész addig a terméknek, amíg nem teszi rendbe. Tehát ez mindenféleképpen egy komoly anyagi veszteség lehet a társaság számára. Ugyanakkor mindenféle kifogások szoktak jönni nyilván, tehát az ügyfelektől is hallunk azért elég sok mindent, hogy ezért se, azért se, amazért se. Ezek nem állják meg a helyüket, hiszen azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon sokszor egy terméket nem csak egy társaság forgalmaz, beszéljünk itt importőrökről, például ne konkrétan gyártókról, hanem többen is hoznak be, és van, aki ugye az elejétől fogva elkezdte a regisztrációkat, tehát azért nyilvánvaló a hatóság is tisztában van vele, sőt a MOHU is tisztában van vele, hogy mely termékek vannak regisztrálva, és hogy mások is értékesítik esetleg azokat a termékeket, de náluk nincs beregisztrálva. Tehát azért van egy egész komoly szűrési lehetősége már a MOHU-nak is, a hatóságnak is arra, hogy ki az, aki esetleg nem teljesítette ezeket a regisztrációkat.
Nem veszi figyelembe, hogyha ez mondjuk figyelmetlenségből nem történt meg, vagy valahova beregisztrálva van, nem? Tehát, hogy így lehet játszani a rendszerre?
Elég nehéz ezt mondani, hogy figyelmetlenségből nem történt meg. Azért lássuk be, hogyha járunk vásárolni, kiüti a szemünket, ugye ez a sok 50 forintos címke nem véletlenül akkora, amekkora, tehát ugye nem ilyen eldugnivaló kis címkékről beszélünk. Úgyhogy igazából nehéz lenne ezt mondani, főleg azért, mert gyakorlatilag a DRS-t magát már az EPR-rel elkezdték kipromózni, csak ugye kicsit később került teljesen élesítésre, tehát azért volt egy kis idő arra, hogy mindenki átgondolja ezt is.
Bírságokról beszéltünk, összegekről nem. Nem feltétlenül szeretnék senkit riogatni azzal, hogy milyen bírságok vannak, de mégis miért érdemes elkerülni,
hát
amellett, hogy nyilván felelősségekkel
kapcsán
gondolkodni.
Mondanám, hogy ugye itt most gyakorlatilag a hatóság mindenféle mérlegelés meg alapbírság megállapítása nélkül 500 000 forintra bírságolhatja azokat, akik a DRS kötelezettségeknek nem tesznek eleget, tehát ez önmagában azt gondolom elég nagy, illetve maga a szankció, hogy egész addig, amíg nem tesz eleget a kötelezettségének, nem forgalmazhat, tehát gyakorlatilag, ha ezzel foglalkozik valaki, akkor ugye nem tud dolgozni, hogyha ezek a termékek, amik nincsenek regisztrálva, kellenének hozzá. Úgyhogy ez így azt gondolom elég nagy. Az EPR kapcsán a várható bírságok gyakorlatilag úgy indulnak neki, hogy az érintett termékáram, ami mondjuk elmaradt vele, vagy nem jelentette be, vagy hibás adatot jelentett vele kapcsolatban, annak veszik a termékáramhoz tartozó szorzószámnak a felét, és azzal szorozzák meg az érintett mennyiséget. Ez gyakorlatilag nem tűnik soknak. Ugyanakkor itt is áll a szankció, hogy megtiltják ugye a termékforgalmazást, illetve kötelezik arra az adott ügyfelet, hogy javítsa, vagy pedig benyújtsa az elmaradt adatszolgáltatásokat, és természetesen a hozzá kapcsolódó díjakat megfizesse. Tehát gyakorlatilag egy feles szorzót azért még rá tolnak erre, tehát azt kell mondjam, hogy viszonylag magas lesz ez az összeg.
Ti hogy tapasztaltátok, mennyire nőtt meg a forgalmatok, a hozzátok fordulók száma, aránya, amióta az EPR DRS rendszer ilyen szigorú szabályozásokkal megjelent?
Hát igen, emelkedik a számuk az ügyfeleknek, ez egész biztos, hogy nagyon sokan érdeklődnek. Tudni kell azt is egyébként, az EPR.hu indított egy webinár sorozatot. Ez egy mankó lenne gyakorlatilag az ügyfelek számára, vagy hát akik ugye regisztrálnak. Regisztrációhoz kötött ingyenes webinár sorozat. Eddig két rész ment le, a csomagolóanyagokat taglaltuk eddig végig. A harmadik részben várhatóan a műanyag csomagolások jönnek nem sokára. Ez főként azért fontos, mert szinte mindenkinél előfordul műanyag csomagolás, és ezt elég erősen rendbe kell tenni, ugye itt több minden szétágazik a műanyagok kapcsán. Tehát a webinár sorozatunknak az a célja, hogy ténylegesen felvilágosítsunk és edukáljunk gyakorlatilag. annak érdekében, hogy átlássák az ügyfelek, a leendő ügyfelek, hogy mivel is van dolguk, és hogy gyakorlatilag ez mekkora adminisztrációs teherrel jár, és hogy mit tudnak ebből esetleg vállalni, vagy mit szeretnének ugye közös munkába átadni a részünkre.
Mennyire látod azt egyébként reálisnak, hogy cégeknél legyen olyan szakember, aki ezzel foglalkozik, vagy sokkal jobb, hogyha kiszervezik, és egy tanácsadóra bíznak?
Gyakorlatilag erre azt tudom mondani, hogy ha ki van szervezve, az nem terheli akkora anyagi beruházással, illetve egyáltalán költséggel a társaságot, mint hogyha erre ugye felvesz egy állandó munkaerőt. Nem kizárt nyilván, tehát...
A hibázási lehetőség is nyilván jóval kisebb.
Így van, így van.
Hogyha így közelítjük meg. Jó, beszéljünk még egy kicsit arról, hogy a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban mik a tapasztalatok?
A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy a 2023. július 1-től bejött változás, miszerint ami EPR díjköteles, ott nem kell fizetni környezetvédelmi
termékdíjat. Ez egy nagy félreértés volt.
Igen, ez gyakorlatilag eléggé megkeverte a dolgokat. Sokan azt gondolták, hogy ennek kapcsán megszűnt a környezetvédelmi termékdíj, ezért konkrétan hiába adták be előtte a termékdíj bevallásaikat, megszüntették annak a beadását. Aztán jött a csodálkozás, amikor a NAV elkezdte őket felszólítgatni, és utána nem értettek semmit. Tehát ennek kapcsán is ugye sokan fordultak hozzánk, hogy most mi történt, mert hogy megszűnt a termékdíj. Nem, a termékdíj most sem szűnt meg, csak ez a jelentős átalakulás, ami bizonyos termékköröket ugye a termékdíj hatája alatt hagyott, az EPR köteles termékeket pedig úgymond kivetette magából, ez egy dupla adminisztrációs terhet szüntetett meg, és ez minden vállalkozásnak ilyen szempontból könnyebb. Igazából ez egy nagyon lényegi változás, tulajdonképpen tényleg jobb minden vállalkozásnak ez a dolog, de ami termékdíj köteles termék maradt, arra továbbiakban is ugyanúgy oda kell figyelni. A díjtételek nem változtak a termékdíjba, azt meghagyták, de ettől függetlenül mondjuk ugye a NAV-nak oda van a szeme rá, tehát gyakorlatilag mindenkit óvaintek attól, hogy most így ledobjon mindent, és azt gondolja, hogy mert megszűnt a termékdíj véglegesen, nem szűnt meg.
Már csak egy témánk maradt hátra, ez pedig a hulladékbevallás.
Így van,
ami hulladék... szintén egy nagy témakör.
Igen, a hulladék bevallási határidő gyakorlatilag hamarosan itt van, március 1-e. Ugye az előző évi hulladék bevallások adatait kell ilyenkor, illetve hát hulladékok adatait kell ilyenkor bevallani. Gyakorlatilag a tapasztalatunk az, hogy aki EPR kötelezettség alá esik így általánosságba, náluk jelentős mértékben nyilván jelen van a lebontott hulladék, amit ugye be kell vallani. Itt is célszerű kérni szakértő segítségét, legalább annak érdekében, hogy el lehessen dönteni, hogy kell vagy nem kell számára hulladékbevallást benyújtani, ugyanis mennyiségi határok vannak. Veszélyes hulladék esetén 200 kg, a türelmi határ, vagy amíg ugye nem kell benyújtani a bevallást, az egyéb hulladék, ami nem veszélyes hulladék tartalmú, az 2000 kg, illetve az építési hulladék törmelék, vagy bontási hulladék, az pedig 5000 kg. Így van. És akik ezeket a határértékeket meghaladják, nekik hulladékbevallási kötelezettségük is van. Ezt nagyon sokan nem tudják. Ezt is ugyanúgy végig kell vizsgálni gyakorlatilag, és ebbe is természetesen partnerek vagyunk, hogy felmérjük a társaságoknak kell, vagy nem kell hulladékbevallást benyújtani. Tehát ennek a határideje március 1-e, úgyhogy erre viszont már nem túl sok idő van. Úgyhogy aki úgy gondolja, hogy esetleg kötelezett, annak nyilván célszerű mielőbb jelentkezni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Kati, és elmondtad mindezeket. Remélem, hogy mindenkinek hasznos volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Varga Katalin szakértő volt a vendégem az EPR.hu-tól. Hamarosan folytatódik a holnap.